pillanat, fenntartásból érkeztünk az a fázishoz, amikor már az alperes kapott felszólítást a perhez. Szóval a felperes beold a bírósághoz a keresetet, és ezután szükséges az, hogy egy másolat jusson el az alpereshez, illetve ennél még fontosabb a hivatalos felszólítása ahhoz, hogy ekkor és ekkor lesz az első tárgyalás. A halakában, a zsidó jogban az a lényeg, hogy kapjon egy felszólítás, hogy jöjjön a tárgyalásra. De erről beszéltünk, hogy az izraeli bíróságon kiegészítették azzal, hogy nem elég az, hogy valaki megkeresi a bíróságot, és azt mondja, hogy szeretne pereskedni, hanem az is fontos, hogy részletesen adjon be egy részletes leírás, hogy miről van szó. Akkor ha ez is van, akkor ezt is el kell juttatni az alpereshez. És ez a két dolog azért fontos, mert tudjan, ha az alpereshez valami indult. Pontosabban három dolog van, ami miatt el kell, hogy menjen egy felszólítás az alpereshez, hogy jöjjön a tárgyalásra. Az első dolog az, mert ha az alperes nem tud az egész tárgyalásról, akkor nem lehet, nincs per. A második dolog az, hogy ha nem érkezik az alperes a tárgyalásra, annak ellenére, hogy felszólították, hogy érkezzen, akkor a bíróság, a Bézdin egy ilyen nidui, ami azt jelenti, ilyen kikezdesítést hirdet ki őrá. A harmadik dolog szintén az kapcsolódik, ha nem érkezik meg, akkor a bíróság, a Bézdin engedélyet ad a felperesnek, hogy az állami bírósághoz forduljon, mert másképpen két zsidó között tilos állami bírósághoz fordulni, két zsidó között csak rabinikus bírósághoz lehet fordulni, de az egyik nem jelenik meg, akkor kap engedélyt a Bézdintől, hogy forduljon az állami bírósághoz. Szóval ez a három dolog miatt nagyon fontos, hogy az alperes kapjon egy felszólítást, hogy mikor lesz a tárgyalás. Első kérdés az, ki intézi, ki szól az alperesnek a perről. Ugye, mert ez lehet a felperes, és lehet a bíróság is. A válasz erre az, az a halakában az alperes megkeresi a Bézdint, és a Bézdin az, aki szólítja fel az alperest, jöjjön melyik nap, milyen időpontot és hova. Gyakorlatilag, akkor nem maga természetesen nem személyesen a Bézdin megy el az altereshez, hanem van egy embert, akire rábízzák ezt. A bíróságnak az embere, ő az, aki oda megy és szól az alperesnek a perről. Ha a felperes szólt, és nem a bíróság nevében, és az alperes megtagadta, és nem érkezett meg, akkor nem a világ vége, mert az alperes, a felperes nem kötelezheti őt a perre, a bíróság kötelezheti őt. A kérdés az, hogy mivel a bíróság nevében megy ez a felszólítás, akkor most mit jelent az? Ez azt jelenti, hogy mind a három bíró kellett legyen aláírva, ugye ismerünk ezt a halakát, hogy a zsidó bíróságon a legkisebb létszám, szinti bármilyen polgári perről van szó, akkor mindig kellett legyen három bíró. Akkor azt jelenti, hogy minden ilyen felszólítás, minden ilyen felszólítás három bíró nevében kellett menjen, esetleg három bíró együtt kellett üljen és döntsen, vagy elég az, hogy minden bíró külön-külön adta a nevét erre, vagy esetleg elég az is, hogy egy bíró mind a három nevében adja fel ezt a feladatot. Miért kérdéses az egész? Azért kérdéses, mert amikor azt mondjuk, hogy a per három bíró, a három bíró az a legkisebb létszám, ez nem csak azt jelenti, hogy az ítéletre három bírónak az aláírása kellett szerepeljen, ami azt jelenti, hogy az anyag beérkezett, mindenki külön-külön feldolgozza a témát, ha véletlenül mind a három egyetértettek valamiben, akkor utána egyik ír egy papírt, elküldi a másiknak, ő is aláírja, ő tovább küldi a harmadiknak. Ez nem jelenti az, hogy három bíró vett része. Amikor azt mondjuk, hogy három bíró kellett legyen ítélkezni, ez azt jelenti, hogy három bíró együtt kellett tárgyaljon, és akkor jelenti az, hogy három bíró volt. Ami azt jelenti, hogy nem elég az volt, késő este, akkor megy a papír, van egy ilyen futár, aki viszi a papírt, és akkor a három aláírás van, akkor ez már így rendben van. Miért olyan fontos, hogy három együtt legyen? Mert ugye az a dolog célja, hogy tárgyaljanak egymással, és ha együtt megbeszedik, és megtárgyalják, akkor biztos, hogy egy helyes és jó ítélethez fognak jutni, mert minden ember külön-külön hát tévedhet. Most. Amikor a Talmud azt mondja, hogy a felszólítás a perre, az is egy hármas, az is szükség van egy hármas, akkor mi lehet a célja annak, hogy három bíró együtt üljön, és ők adják ki a feladatot a futárnak, a tessék akkor szólni XY-nak, hogy jövő héten kedden kettőkor van a tárgyalás. Mi lenne az előnye annak, amikor három együtt ül, amikor összesen ez csak egy technikai procedúra, hogy tessék, melyik napon van még egy kis idő a naptárban. Sokszor hivatalos dokumentumokban, ami a bíróságtól érkezik, akkor nem csak az van, hogy három bíró van aláírva ott a végen, hanem úgy is van a megfogalmazás, ami úgy szól, ez egy ilyen arami nyelven van ez írva, legalább a kezdete, bemutav tlata havinna, bemutav tlata kehada havinna, stb. Hármasban együtt voltunk, és jött előttünk ez az ügy, és úgy döntöttünk. Ami azt jelenti, nem elég az, hogy magától értettük, hogy a bíróság tudja, hogy hármas jelenti az, hogy együtt, hanem az is van írva, úgy kezdődik a megfogalmazás, hogy hármasban voltunk együtt, még alá is kell írni azt a szót, hogy együtt. Mert nehogy valaki félreértsen, talán hárman voltunk mindenki a saját lakásán. Hárman együtt, csak az a kérdés, hogy mi lenne a logika annak, hogy itt is hármas kellett legyen, és erre tényleg az van írva, hogy itt másképpen kell érteni a hármas, itt azt kell érteni a hármas, hogy egy hármas bíróság nevében kellett legyen a felszólítása perre, annak ellenére nem ültek együtt hárman. Az a lényeg, hogy a felszólítás mögött tudd az alteres, hogy azon a napon, azon a helyen három bíró fog rá várni a tárgyalásra a felperessel együtt. De ha nem a hármas bíróság adta át a feladatot azon nem, semmi probléma nincs. Ami azt jelenti, hogy itt egy kicsit eltér a hármas, mint az általános hármas bíróság, amit általában mondok. A lényeg az, hogy a futár azt mondja, hogy az illetőre vár ez hármas bíróság. Ami azt jelenti, hogy elég az, hogy egy bíró egyedül intézi, a gyakorlatban nem is a bíró intézi, hanem a titkárságban figyelik a naptárt, és ők majd ezt intézik, mert a dolog lényege az, hogy az illető tudja, mikor kapja a papírt, hogy tényleg itt egy hármas bíróság vár rá. Ez elég a felszólításhoz. De ugye említettem azt is, hogy ha nem jelenik meg az alperes, akkor kiközösítésbe, vagy akkor engedélyt adnak ki, hogy forduljanak az állami bírósághoz. Ez már az olyan dolog, amit tényleg a bírósági jelenlétre van szükség, és akkor azt kellene lenni, hogy ennek ott hárman írják alá, hárman ítélkezzenek fölötte. Milyen formában küldi el a Bézdin? A Bézdin milyen formában küldi el ezt az alperesnek a felszólítást? Ugye eredetileg, hogy előbb említettem, a felperesnek nem kellett semmit beadni írásos anyag az egész perről, neki csak említeni kellett, hogy XY ellen van egy perem, és két mondatban az miről van szó, hogy hát eladtam, nem fizette, hogy mit tudom én, ennyi elég, és szó van. Ha ez így van, akkor a kérdés, hogy amikor a bíróság felszólítja az alperet, hogy jelenje meg, milyen formában történik ez. Előbb említettem, hogy van egy futtat, hogy valakire valában bízva, ő szólít, de most nézzünk a Hallachában, a Talmudban, ez tényleg elég ahhoz, hogy szóban oda megy, és azt mondja, jó napot kívánok, bíróságtól jövök, és azt kérje a bíró, jövő héten legyen ekkor és ekkor ott is ott. Ez így elég. Gyakorlatilag írásban történik. Nem csak ma, amikor ilyen sokkal hivatalosabb a lebonalítása az egész pernek, hanem ez már úgy tűnik, hogy mindig is inkább írásba ment ez a felszólítás, és valószínűleg azért, hogy később fogunk látni, hogy előnye van, amikor írásba van, mert ha nem találja őt otthon, akkor esetleg valamelyik családtagnak adhatja a levelet, és akkor később megkapja. Ha pedig szóban van, akkor az egész dolog sokkal bizonytalanabb. Valószínűleg ezért van az, hogy mindig is írásban szokás szerint, nem kötelező, szokás szerint inkább írásban volt ez. Majd később még visszatérünk ehhez, hogy milyen előnye van annak, amikor írásban van. Mindenképpen az izraeli bíróság, izraeli rabinikus bíróság, annak a hivatalosan a rendeletek beírták, hogy kellett legyen ez írásban, és már a Shulchan Aruchban is a nagy törvénykönyvben van is utalás erre, mert a Shulchan Aruch arról beszél, hogy a bíró aláírhat az oldalon, szint nem a szöveg alján, hanem a szöveg mellett. Mert általában hivatalosan a kirat alatta kell írni, azért alatta ugye ne legyen lehetőség még hamisítani, és még valamit hozzáírni, de ez csak egy ilyen meghívó, és akkor mindegyet hol írja alá. De akkor egyértelműen lehet látni ebből, hogy írásban szokott menni ez a felszólítás az alperesen. Mi szerepel egy ilyen levélbe? Akkor természetesen, hogy kinek a nevében jön ez a levél, ami azt jelenti, melyik bíróság is helyileg hol vannak, az is kell, hogy legyen benne ki a felperes, és miről szól a per. Ez miért fontos? Mert az van így, hogy ez azért fontos, mert ha eleve megmondunk neki, hogy ki a felperes és milyen ügyben, akkor gondolkodik, és azt mondja, ó, tényleg, és akkor talán még per előtt sikerül megegyezni, mindenképpen eszébe jutnak a részletek, és akkor még eljön a bíróság, az akkor már felkészülve tudja eladni. Ugye, mert nekünk nem az a célunk, hogy valami meglepetést készítsünk neki, mert ugye erről beszéltünk egy másik részlet kapcsán, mert még akkor is a meglepetést készítenénk az alperesnek, a felperesnek semmiképpen nincs meglepetés. A felperes készület a perre akár hónapok vagy évek. Ugye, amikor összeáll neki az anyag, akkor fordul a bíróságot. Akkor nem lenne logikus, hogy a felperesnek adunk meg a lehetőséget a felkészülésre, és az alperesnek nem. És ezért mindenképpen jó tudjon előre, miről van szó. Felkészül, tisztázza magában mik a részletek, és még jobb, ha ezek után azt mondja, hogy nincs is esélyem, akkor, és akkor nem is kell perre menni. Izraelbe, ahol még van egy írásos anyag, amit a felperes adta be a bíróság, akkor természetesen ezt is el kell juttatni hozzá. Válasz, beadvány nem kell, ugye erről beszéltünk, hogy nincs szükség. Nincs szükség, és semmi igazi feladata nincsenek, hogy írásban védekezze, mert így is az a lényeg, hogy a bíróság akarja meghallgatni, és a részleteket hallani egyenesen tőle. Mind ez az első, a per, az első tárgyalási időpontról van szó. Utána, amikor már tárgyalás közben is a bíróság azt mondja, hogy akkor folytatás lesz holnap, jövő héten, két hét múlva, akkor itt már nincs szükség semmiféle hivatalos, írásos felszólítás. Ami a jegyzőkönyvbe bekerült, ami a tárgyalásnak volt, az már szól, az már elég ahhoz a következő tárgyaláshoz. Jó, ez maga a meghívó. A meghívó, a felszólítás a per indításhoz. Ezt a meghívót, ezt a felszólítást a bíróság emberének el kell juttatni ideálisan az alperes kezében. Hát az a legjobb, mert ha beadatta az alperes kezében, akkor biztos, hogy megkapta, és akkor nincs kérdés. Ha nem találta meg otthon, erre a halacha adja meg neki a lehetőséget, hogy egy szomszédnak szóljon, hogy tessék mondani a szomszéd úrnak, amikor jön, hogy itt voltam, és ekkor lett a tárgyalás ellene, és miért számít ez elégnek, mert azt mondjuk, hogy ez általános alapelv, hogy minden ember teljesíti felelősséggel azt a megbízást, amit rábíztak. Ez egy ilyen alap dolog, ugye nem arról van szó, hogy neki pénzbe kerül, vagy ilyesmiért, kapod egy üzenetet, kértek, hogy adjen ezt tovább, akkor ő biztos tovább fogja adni. De feltételezve nincs okunk annak, hogy azt mondjuk, igen, általában tovább adjak, de most ebben az esetben nem. Ha nincs semmi különleges okunk annak, hogy gondoljunk, hogy talán az üzenet nem fog megérkezni, akkor azt mondjuk, hogy biztos, hogy tovább lehet adva, és akkor biztosnak lehet venni. Akkor a futár visszajön, és azt mondja, tisztelt bíróság, teljesítettem a feladatot. Annélkül, hogy találkozott személyesen az alperesen, teljesítettem, mert egy szomszédnak szóltam. Még az az eset, amikor azt mondjuk, hogy mégis talán nem sikerült, talán a szomszéd, vagy mit tudom én, kivel beszélt, azt nem fogja tovább adni. Erre a halacha pár lehetőséget mond. Ugye, ha nem találta, a kérdés, hogy miért nem találta. A normál helyzet az, hogy az illető egy rövid útra utazott a városon kívül, estére hazajön, amikor hazajön, a szomszéd fogja őt látni, azt fogja mondani, uram, volt itt ma a bíróság embere. Ez rendben van. Azt mondja a Shulchan Aruch, mi van akkor, hogy másnap fog hazajönni, akkor ez már nem biztos. Mert ugye a szomszéd nem érintett a kérdés. Nekem nem a legfontosabb feladata. Azt mondták neki, hogy délután este szóljon a szomszédnek, az rendben. Másnap már más dolga van, és akkor elfeledkezik róla. És erre azon írvennék, akár a családtagnak szól. Mit tudom én, a feleségnek, a felnőtt gyereknek, akkor is. Aznap este még el fog menni, ha másnapról van szó, akkor már aludtak egyet, és akkor már minden el van felétve. Egy másik, akkor azt mondja, ha csak másnapra várhat, hogy jöjjön vissza, akkor már bizonytalan, hogy megkapta ezt az üzenetet. Ugyanígy, ha nem utazott a városon kívül, hanem a városban van. Erre a szomszéd azt mondja, hogy jó, hát futár tavább megy, valószínűleg találkozni fog a piacon, akkor átad neki szemlős, hogy nekem nem kell vele foglalkozni. Ugye ez olyan, mint ezt sokszor láttam, ha mit tudom, egy jó ismerős keresett, akkor azt mondja, hogy biztos, hogy így is tízszer beszélnek, nem kell szólni neki. Tízszer beszéltek ma. Szóval, ha a városban van, akkor azt mondja a szomszéd, na, nem találkozta őt, ő itt, majd találja őt máshol. Találkozik vele máshol, átadja neki az üzenet, akkor megint bizonytalan, hogy meg fogja kapni. Miért? Azt mondja, általában az ember felelőssége végzi egy feladatot, de úgy érzi, hogy ez nem az a felelőssége. Mert így is találkozik vele. Harmadik lehetőség, azt mondja Allah, hogy ha úgy beesik a bíróság, azt mondja, tudunk, hogy ő abban és abban a faluban ment, és akkor onnan hazajönni akar, mint a fő után át kell menni, és ott van a bíróság. Átmegy. Biztos leállítottak őt, és elmondtak neki. Mert azt jelenti, ha van okunk arra, hogy kételkednie, talán mert nem kapta meg az üzenetet, akkor nem lehet azt mondani, hogy tisztelt bíróság, teljesítettem a feladatot. Nem. Úgy veszünk, hogy az illető még mindig, talán még mindig nem haladt arra, hogy indul egy per. Most. Itt gondolkodni kell azon, hogy van-e itt különbség, hogy írásban megy ez a felszólítás, vagy csak szóban. Ugye az, hogy nem érzi azt, hogy át kell adni, vagy elfelejti, az sokkal inkább felmerülhet, ha ez csak egy üzenet. Tessék mondani neki, hogy volt amit. Jó, hogy mondja, vagy nem mondja. De akkor adok neki egy levelet, egy borítékot, tessék ezt átadni, akkor olyan nagy különbség van, hogy ma fogom átadni neki, hogy holnap csak lesz a boríték az asztal, hogy ezt oda kell adni a szomszéd úrnak. Vagy ugyanígy, mit segít annak, hogy az altáreset átmegy a bíróságnál, amikor ma írásban történik minden, és az írat nem nincs a bíróságnál, az írat már a szomszédnál vár. Szóval szintén könnyen lehet azt elképzelni, hogy mind az előbb elmondatok, az inkább abban az esetben van, amikor tényleg csak üzenetbe megy a felszólítás, amikor írásba megy a felszólítás, és mindenki tudja, hogy erről egy írás készül, és akkor hiába találkozik el a piacon, nem tudja átadni neki a futár, azt mondja, tessék, a szomszédnál meg kell keresni. És ezért sokkal biztosabb, hogy tényleg az illető át fogja adni ezt az üzenetet. Az izraeli rabinátus rendeletében az van benne, hogy lehet átadni vagy személyesen, vagy bármelyik felnőtt tagja a családnak, vagy a munkahelyen valamelyik dolgozónak, az mind megfelel. Érdekes, hogy a rendeletekben van az ilyen ragaszkodás, hogy kellett legyen az átvevőnek az aláírása. De ugyanakkor természetes, és mivel akar nem akar aláírni, ha nem aláírni, akkor a futár magá írja, hogy az XY-ra vett át, de nem akarta aláírni. Ami azt jelenti, hogy egyik oldalra akarnak, hogy tényleg dokumentálva legyen, hogy átvette, de elismeri, hogy ez nem mindig lehetséges. Pláne, amikor nem személyesen adja át neki, hanem valaki másnak, vagy agyát aláírja, vagy nem. És természetesen az, hogy kellett legyen, ha átvevőnek az aláírása, az nem egy halachikus követelmény, ez csak egy ilyen növeli a komolyságot a dolognak, a hivatal, ahogy hivatalosan megy minden, de nem kell, hogy legyen, mert azt mondom, hogy a bíróságnak az embereinek úgy hiszünk el, hogy ő tényleg, ha azt mondja, hogy teljesítettem, akkor ezt készpénznek veszünk. Érdekes az a kérdés, ugye előbb elmondtam a természetesen, ha a felperes felszólítja az alperes, tessék indulni velem eljönni perre, akkor az még nem kötelezi őt a megjelenésre, de az egyáltalán nincs kizárva, hogy a bíróság a felperes bízza meg azzal, hogy tessék átadni az alperesnek ezt a meghívó felszólítást, mert ilyenkor nem azt mondjuk, hogy a felperes felszólította őt, mindegy, most ő másod állásban őt a felperes, az a lényeg, hogy ő a bíróság nevében beszél. Mivel fogja tudni magát, hogy fogja tudni meggyőzni az alperes, hogy ő a bíróság nevében beszél, ugye ezt, ha írásban vannak, a tessék, itt van az írás. Vagy elmondja neki, figyel, én vagyok az alperes, de a bíróság megkérte tőlem, hogy mondjam el neked, vagy adjam át neked ezt a felszólítást. A Talmudban van is egy ilyen történet, amikor a felperes jött a levéllel. Egyébként megint látjunk az, hogy írásban szoktak adni ezt a felszólítást. És máshol írva van tényleg, hogy nagyon sokszor fordult elő, mert ki az, aki a legjobban ismeri az alperest? A felperes, aki tárgyalt vele, aki üzletelt vele, aki barátkozott vele, akinek érdeke, hogy minden áron felkeressen és megtaláljon az alperest, mert akar ez a per induljon, és ezért emiatt írva van, hogy réges-régen szokták ezt a feladatot a felperesen végeztetni. Érdekes, hogy a rendeletekben 40/3 van egy olyan kis paragrafus, hogy semmi körülmények között ne adjan át a bíróságnak a megbízatja, ne adjan át ezt a meghívót felszólítást az alperes ellenségének. Miért? Mert akkor legkevésbé lehet mondani arra, hogy most ez el fog jutni hozzá. A kérdés, hogy mit gondolnak ezzel, ki itt az ellenség? Nem az van írva, hogy felperes, hanem az ellenség. Most, ha egy általános ellenségről van szó, akkor megérti. De akkor teljesen meg lehet érteni, hogy neki az érdeke az, hogy balhely legyen, hogy ne kapja meg időben a felszólítást, akkor hiány lehet, és akkor mit tudom én, baj lesz. Ha itt az ellenséggel ők a felperesre gondoltak, akkor nem teljesen egyértelmű, hogy most miért fontos őt kizárni, hogy semmi kerülmények között ne bízan ezt rá. És az egyik könyvben azt kifogásolja, azt mondja, hisz, a felperes a leginkább érdekelt ebben. Én is említettem ezt, de ezt tisztában kell lenni ezzel, hogy ez nem így van. Hiába olyan felperes, de nem biztos, hogy érdekelt legyen per. Miért? Ugye úgy tűnik, hogy ennek nincs logikája. Azt mondom, hogy nem biztos, hogy a felperesnek az érdeke az, hogy induljon a per. Akkor miért jött pereskedni? A válasz nagyon egyszerű. Ugye a halakhát tiltja, hogy állami bírósághoz forduljon egy zsidó, a másik zsidó ellen. Igen ám, de ha már először próbált őt a bíróság, a rabinikus bírósághoz vinni az ügyet, és az illető nem jelent meg, akkor kap egy engedélyt, hogy menjen állami bírósághoz. És sokszor inkább állami bíróságon akar pereskedni. Ő csak előbb megy a rabinátushoz, mert ez a menetrendje. Ő nem érdekel, hogy tényleg legyen ebből. Mi azt jelenti, hogy húzódjon, az nagyon jó, mert azt mondja a bíró, hogy jó, akkor az illető nem akar jönni, kamolytalan mehetsz állami bírósághoz, azt mondja, ezt is figyelembe kell venni. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tényleg a felperes mégse lehet a felperest a felperesben bízni, hogy tényleg át fogja adni. Szóval nem olyan egyértelmű. Úgy tűnik, hogy régen a rendeletekben, nekem csak az 1993-as rendeletek vannak meg, és ott említettem már ilyen 10-15 évente szoktak ezt újra megjelentetni javításokat, ez nem vagyok biztos, hogy mi volt korábban, de mint az lett volna írva, semmi körülmények között postára nem lehet feladni ezt, ami azt jelenti, postán nem lehet a postai szolgálatot nem lehet igénybe venni erre, mert nem bízunk benne, vagy ilyesmi. De a gyakorlatban mindenképpen mindig is a leginkább a postán szoktak elküldeni ezeket a felszólításokat, ezeket a meghívókat, és ebben a kiadásban, az 1993-as, a 37-es paragrafusban egyetlen az van írva, hogy vagy személyesen átadja, vagy postán, és a 39-es rendeletben az van benne, ha postán, akkor térítvényes kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy utána legyen egy átvevő aláírásod, hogy megkapta. Miért mindig a postai szolgálatot vettek igénybe, nem kell magyarázni, mert ha több mint 3 per van egy év alatt, akkor nagyon körülményes lenne, hogy itt ilyen egy stáb futárakat tart, mind keresennek jobbra-balra, pláne amikor akkor a halakha engedi kétszer nem jelenik, én csak háromszor nem jelenik meg az életeket, annak veszünk, hogy nem jelennek. Mi azt mondják, hogy egy per az 3 felszólítást jelent. Sőt, szoktak is oda is írni. Bíróság aláírja, mit tudom én, fejlejtős papír, mit tudom én, ez is ez a bíróság. Első felszólítás, második, harmadik és utolsó felszólítás. Mert szerint akkor eleve, mondjuk a 1000 pered évben, akkor eleve 3000 felszólítás, ami rengeteg. És ezért, akár benne volt a rendeletekben, akár nem, a postai úton leginkább mentek ezek a dolgok. Abban az esetben, amikor nem lehet megtalálni az alperes. Ugye természetesen a postán küldünk, akkor olyan élő postai címet kell használni. Tehát az illető elköltözött annan, nem található se otthon, se munkahelyen, se boltban, se itt, se ott. És valaki követel, van egy követelés. Mi azt mondja, nem arról van szó, hogy teljesen eltűnt és minden eltűnt. Ha minden eltűnt, akkor nincs ki ellen pereskedni. Van itt ingatlan, van itt ez, van itt az, de nem lehet megkeresni az alperest. Hát a Shulchan Aruch erről nem ír semmit, azt mondja, a Shulchan Aruch nem ad ötletet, hogy ilyenkor mit lehet csinálni. Ez nem jelenti az, hogy teljesen zsákutca, mert ugye elvileg zsákutca lenne. Mert a halakha azt mondja, csak úgy lehet pereskedni, ha mindketten ott vannak, és nem lehet egyiket meghallgatni a másik, csak akkor a másik is ott van. De elvileg, ha nem lehet megtalálni az alperest, akkor ez egy zsákutca, de van olyan kivétel, amikor lehet pereskedni anélkül, hogy az alperes itt van, de van ez az öt nehezebb eset. De sokan áraszlani, hogy a harmadik lehetőség nem ad erre. A rendeletekben itt a 42-esben van egy ilyen, mégis kitaláltak valamit, de úgy találtak ezt ki, hogy ha úgy akarja érvenes, úgy akarja nem érvenes, az van írva, hogy amikor a bíróság meg van győződve arról, hogy tényleg nem lehet szokásos, hagyományos módon eljutatni az alpereshez a felszólítást, akkor szabad nekik kihirdetni egy újabb lehetőség. Egy, például, hogyha kitűzni az utolsó lakhelyen, vagy az utolsó munkahelyen alatt kitűzni, és ezt úgy veszünk, hogy ez elég. Azt jelenti, mi eljuttattunk. Ha ő nem akar ránézni az ő dolga, természetesen abban az esetben van, amikor amikor feltételezünk, hogy ő még jár azon a környéken, és akkor ha lát valami ki van tűzve, akkor meg fogja nézni. Vagy napilapban megjelentetni. Vagy akármilyen más lehetőség. És jogi szempontból úgy veheti a Bézdin, hogy az alperes megkapta a felszólítást. És utána tehát kitűzheti tárgyalást, és olyannak veszünk, mintha ez megtörtént. De erre azt írja tovább a 44-esbe, hogy a körülményeket képes valamikor azt mondhatja a bíróság, hogy nem, ez nem felel meg. Mi azt jelenti, hogy egy ilyen lehetőség van, ami nagyon-nagyon rugalmas, és természetesen a körülményeket kell nézni. Miért nem lehet őt megtalálni? Azért, mert bujkál, de feltételezett a környéken van. Azért, mert máshol elköltözött, és te nem tudod, hogy hova. Vagy azért, mert külföldre ment. Szóval mindig azt kell nézni, hogy eljut haza az üzenet, vagy nem. Most. Még egy kérdés van, hogy a 40:1-be egyetlen azt írja, hogy bárhol megtalálja, átadhatja neki a meghívót. Teljesen mindegy, hogy hol és milyen körülmények között, itt van, ott van, errefele jár, arrafele jár, mindegy, nincs, nem kell csak a lakhelyen átadni neki, vagy csak a munkahelyen átadni neki, ahol találja, átadja neki. Az itt rendben van. De van olyan időpont, szerintem földrajzi hely, az nincs semmi korlát. De kérdés, hogy van olyan korlát, ami időhez kapcsolódik, hogy mikor nem lehet átadni neki ezt a felszólítást. A rendeletekben nincs szó erről, de mégis a Suhanárban szó van erről, és ezt beszéltünk akkor, amikor szó volt arról, hogy melyik napokon ül a bíróság, akkor olyasmi volt, hogy szombati nap előtt azt jelenti ünnepnap, azt jelenti, hogy pénteke, vagy bármelyik ünnepnap előtt akar a bíróság nem tárgyal. Miért nem tárgyal a bíróság? Mert az emberek nagyon el vannak foglalva, és erre azt mondtuk, hogy akkor maga a bírák nem tudnak odafigyelni, és a peresek se tudnak odafigyelni. Erre azt mondja a Suhanáró, hogy a pénteki napon adták át neki az üzenetet, hogy a bíróság tárgya jövőjét szerdán 10 órakor, és nem érkezett meg, akkor azt mondhatja, hogy annyira el voltam foglalva, hogy kiment a fejemből. De mikor voltam elfoglalva? Nem szerdán. Amikor megkaptam a felszólítást, nem tudtam rá koncentrálni, mert el voltam foglalva az ünnep is a szombatra való felkészüléssel, és ezért nem rögzítettem. Ez joga van. Ami azt jelenti, hogy itt lehet látni azt az alapelvet, hogy olyan idő, amikor nem tud rá igazán figyelni, akkor azt olyannak veszünk, mintha nem kapta volna meg. De ugyanakkor van egy másik halacha. Mert azt mondja, nem minden elfoglaltság elfoglaltságot kell figyelembe venni. Egy másik halacha. Ugye évente kétszer van nagy ünnep. Vannak a szeptember körüli nagy ünnepek, új év, engesztelés nap, sátrak ünnepen, sorozatban egymás után, illetve a mostani hónap, amiben most vagyunk, az a Pesach, a zsidó újsvéti hónapban. Minden kettő olyannak számít, ebben a két hónapban nem lehet senkit elhívni bíróságra. De ekkor, ha megkapta a felszólítást arra, hogy 3 hét múlva lesz a tárgyalás, akkor az már hiába el van foglalva, és a tárgyalás maga nem lehet az ünnepi környéken, de a felszólítás jöhet az ünnepi környéken. Ami azt jelenti, hogy nem minden elfoglaltságot lehet ugyanolyannak venni. Van, amikor az elfoglaltság miatt tárgyalás nincs, de felszólítás mehet, és valamikor még a felszólítás se lehet átadni. Itt is az a kérdés, hogy van egy különbség, amikor szóban kapja meg az üzenetet, vagy írásban. Itt is azt lehet mondani, hogy ha szóban kapja meg, akkor egy fülébe ment be, a másikból ment ki, mert el volt foglalva mással. Ha pedig írásban kapja, akkor nem kell rá koncentrálni, ott van a kezében, és le van írva. És amikor már van ideje, akkor előveszi is, elolvassa. De ez se 100%, ugye az ember betette a zsebében, és utána nem emlékezett rá, hogy vegye ki a zsebéből, és akkor ott marad hetek és hónapok. Ez nem olyan erős ez az érvelés, de mégis sokkal könnyebb lehet érteni azt, hogy azt mondjuk, hogy a írásban érkezik, akkor nem tud hivatkozni semmi ilyesmire. Biztos, hogy ma a pénteken jött meg postán a bíróságnak a levele, nem tudja, hogy olyan rossz napon jött meg, mert pénteken jött meg. Ez még akkor is, ha nem veszünk figyelembe azt, amiről beszéltünk akkor, hogy ma nem biztos, hogy a pénteket olyan elfoglalt nap, mint régen. Mert régen, amikor mondjuk pénteken fel kellett készülni szombatra, de mindent otthon kellett csinálni, akkor tényleg nagyon sok munka volt minden családtagnak. Ma, amikor két étlap is lehet kapni, stb., akkor a pénteki nap, jó, késő délután, akkor már elfoglalt, de egész nap ez nem jelent olyan elfoglaltságot. De még mondom nélkül is, ha megérte a levél pénteken, akkor az biztos, hogy levél az a levél. Szóval ezt így is lehet érvenni, és úgy is lehet érvenni. Egy dolog biztos, hogy ha nem volt egy, nem ment ki egy ilyen felszólítás, nem lehet tárgyalni. És ha tárgyalták, és ítéletet hoztak, akkor érvénytelen. Szerintem ez feltétel a dolognak, mindenképpen és ez itt egyértelműen az izraeli bíróságon már volt több olyan eset, amikor megsemmisítették az ítéletet fellebezésnél, mert nem szóltak a másik félre. Például volt olyan eset, amikor vállás után is a rabinátus kiadta az ítéletet, mit tudom én, hogy az ingatlan meg így vagy úgy, és aztán pár héttel később a feleség beadványt, amikor kérte, hogy mit a sürgősen kicsit a feltételek legyenek megváltoztatva, és a bíróság tényleg azt megváltoztatta. És erre a bíróság azzal védekezett, hogy sürgős volt, és erre a legfelső bíróság azt mondta, sürgős volt, akkor sürgősen kellett volna szólni a férnek, hogy jelenjen meg, és őt is meghallgatni. Nem lehet két ember között hozni egy ítéletet, mert az egyik fél nincs ott. Egy másik esetben ugye itt volt a gyerek elhelyezése, amikor a bíróság azt mondta, hogy ideglenesen itt legyen, ott legyen, ameddig nem lesz végső ítélet, azt mondta a bíróság a fellebezésen az elnézést, a másik szülő nem volt ott, akkor megint érvénytelen. Szerintem ez egy feltétel a dolognak, hogy a másik félnek volt-e lehetősége jelen lenni, elmondani egy ellenvéleményt, és csak akkor számít a bíróságnak a döntése. Most, a nagy kérdés az, mindezek után, amik már tudunk pontosan, hogy érkezik meg hozzá, hogy veszi tudomásul, hogy indul-e per ellene, és mikor, és írásban, vagy szóban, vagy hol, akkor az a kérdés, mi van akkor, ha mégse jelenik meg a megadott időpontban. Akkor mi történik? Most, itt két lehetőség van. Van olyan jogrendszer, ami egyáltalán nem kötelezi az alperest, hogy jelenjen meg. Nem kötelező, nem mond neki, teljesen rá van bízva, hogy megjelenik, rá van bízva, hogy védekezik. Ez teljesen az ő dolga. De ha nem jelenik meg, akkor a per indul nélküle. Ami azt jelenti, ugye van egy beadvány a feltperesnek, és ki van tűzve az időpontot, hogy 10-kor lesz a tárgyalás kedd reggel, ott van az alperes, akkor az alperes azt mondja, elnézést, ezek a tényleg nem valósak, mert 1, 2, 3, 4. Ha nincs ott, akkor a bíróság akkor kézbe veszi, azt mondja, jó napot kívánok, ezek a tényleg, valaki ellen mond, senki nem mond, jó, akkor ezek a tényleg el van fogadva, és akkor ez, ami azt jelenti, az, hogy az alperes asszony a jog megad neki a lehetőséget, biztosítja meg azt a lehetőséget, hogy jöjjön el, és ne ítélkezzen a bíróság fölött az ő jelenlét nélkül. De nem kötelezi őt ott lenni, mert azt szerint a bíróság minden további nélkül neki mindegyet ott van, vagy nincs ott, sőt, neki könnyebb nincs ott. Mert akkor egy verzió van, és akkor gyorsan lehet kipipálni, hogy ezek már túl vagyunk rajta, mert ezek már, itt már van ítélet. Ez egy lehetőség. A természet, hogy ha nem jelenik meg, akkor nem sértet meg senkit. A bíró ugyanígy néz rá, jól vagy rosszul, teljesen mindegy. Nem jelent meg, mert ő nem akart élni az ő jogával ahhoz, hogy jöjjön és mondjon ellenvéleményt. A halaká teljesen másképpen látja az egészet. A halakában az van, hogy kötelező az alperesnek megjelenni, kötelező az alperes és a felperes jelenléteben tárgyalni, kötelező, hogy mindketten mondjanak el az ő verziójuk, ez mind kötelező. Miért kötelező? Mert a halakában nem az a bíróságnak a feladata, hogy ne legyen botrány a városban. Ugye, ne legyen botrány a városban, szerintem teljesen mindegy, hogy igazságos, vagy nem igazságos. A lényeg az, hogy ki van pipálva, ez az ügy már nincs. Miért nincs? Mert az illető nem jött el. Lehet, hogy maga a bíró se hiszi el minden, ami le van írva ebben a beadványban. Nem volt ez ellenvédelem, azt mondja, jó, akkor adom a nevemet ehhez, és aláírom, lepecsételem, és kész. A zsidó bíróságnál nem az a lényeg, hogy ne legyen botrány. A zsidó bíróságnak az kimondatlan az a feladata, az igazságszolgálat. És igazából azt jelenti, hogy neki nem azt kell, azt mondja, figyelj, az alapján, ami elhangzott, akkor ez is ez az ítéletem. Ha ő meg van győződve, hogy valahogy ez nem az igazság, hiába senki nem fogásolta ki, neki nem szabad ezt megerősíteni. Azt jelenti, itt az igazságszolgálat a lényeg, és emiatt kötelező, hogy az alperes is ott legyen, és ő is védekezzen, ő is mondjan el a véleményét, mert ha nem, meg van akadályozva a bíróságnak a munkája. A bíró nem tudja csinálni az ő munkáját igazságszolgálatban. Ezért, ha nem jelenik meg az alperes, akkor ez tényleg sértőnek lehet venni a bíróság számára. Mert ő tudja, hogy a bíróság nem fogja tudni jól végezni a munkát, ha ő nincs ott, és ennek ellenére nem jelent meg, akkor azt jelenti, akkor ő megsértette a tisztelt bíróságot. Mi ennek a szankciója, mi ennek a következménye? A következménye az, hogy nem jelenik meg a nidui, a kiközösítés. A kiközösítés azt jelenti, hogy mit tudom én, nem szabad mellette állni, nem szabad vele szóban állni. Eljön zsinagógában, nem állnak vele szóban, nem imádkoznak vele együtt. A kiközösítés ez egy nagyon szigorú dolog. Sőt, neki nem szabad emberek között menni. Nem csak úgy, hogy ő megy is, csak mindenkinek. Ő neki kötelező a kiközösített státuszt vállalni, mert a bíróság ezt kimondta róla. Miért van ez így? Mert ő megsértette a bíróságot azzal, hogy nem jött el, nem vett őket komolyan. Most, azt mondja Allah, hogy kitűztek az időpontot, és illető nem jelent meg, másodszor küldtek, harmadszor küldtek. Miért? Nem azért, mert adunk neki még egy chance-t, még egy lehetőséget, azért azt mondjuk, hogy abból indulunk ki, hogy biztos akart jönni, csak el volt foglalva. Jó, akkor alkalmazkodunk ő hozzá. Egyszer adtunk egy időpontot, nem tudott jönni, akkor másodszor. A harmadszor se jött el, azt mondjuk, nem. Ez már nem jó hiszeműen nem jött el, hanem hát, mert minimum, nem lehet azt mondani, ugye sokszor van ez a második közgyűlés, Az eleve ki van hirdetve 10 perccel az első közgyűlés után, ha az első közgyűlés nem jött össze a létszám, ugye? Hogy délután 6-kor lesz a közgyűlés, ha nincs meg a megfelelő létszám, akkor most kihetnek, hogy 4-7-kor van egy újabb két, mert a második közgyűlésnek már nem kell legyen a megfelelő létszám. Ez így nem jó, hanem azt mondjuk, ha azért nem tudod eljönni kedd reggel 10-kor, mert el volt foglalva, akkor nem lehet azt mondjuk, hogy 11-kor jöjjön el. Például a Talmud azt mondja, hogy lehet, hogy hétfőn, akkor csütörtökön, azt mondja, hogy 3 nappal később, és ha azt se jön, akkor rákövetkező hétfőn, megint egy pár nap. Mindig adom neki egy pár napot, hogy tudjon készülni rá, és hagyjon szabad egy kis időt. Érdekes, hogy van egy olyan vélemény, hogy azt mondja, hogy háziasszony, aki nem dolgozik, és nem utazik sokat, akkor már első felszólításra kellett megjelenjen, és nem adok neki egy második lehetőség, mert ő nincs elutazva, nem üzlettel, nem dolgozik, akkor most miért nem jött el? Akkor azt mondja, azzal, hogy nem jött el előtte, az már bebizonyította, nem akar eljönni. Aki el van foglalva, akkor azt mondjuk, hogy nem volt ideje. De hát természetesen ez se egy meggyőző érvelés. Hogy kimondott elfoglaltságot, csak azt jelenti, hogy nem megy egy tárgyalás, egy üzleti tárgyalásra. Ez egy más dolog is lehet elfoglalva. Sütéssel is lehet le az ember el van foglalva, vagy mit tudom, mi más vállalt arra az időre, és ezért nem tudott elmenni. De mondom, csak említem, hogy van egy ilyen vélemény. Most. Azt mondja a Shulchan Aruch, hogy a harmadszor nem jött el, és nem úgy csinálunk, hogy ha nem jött el 10-re, akkor 11-re, az már jelenti, hogy nem jelenti. Ez aznap. Azt mondja, hogy jöjjön el kedden, akkor azt mondja, kedd estig. Jöhet, hiába azt mondja, hogy kedd délelőtt 10-kor jöjjön. Jó, az rendben van, azt mondja, hogy még mindig rugalmasak vagyunk, de ha nem jött meg harmadszor, azt mondjuk a hétben, csütörtök hétben, akkor nem jött meg hétben, akkor kedden kihirdetjük róla, hogy ő egy messzarev ledin. Ez azt jelenti, hogy ő megtagadja, nem vállalja, nem jön el a bírósághoz tárgyalni. És akkor ez kiközösítést jelent. Ez így érthető. Folytatja a Shulchan, azt mondja, hogy a bíróságnak az embere jön vissza, és azt mondja, az illető nem akar eljönni, akkor ezt mi elhiszünk neki. Ezt itt elfogadjuk az ő tanúskodása, hiába csak egy ember, általában 2 tanúra van szükség, elfogadjuk. Ugyanígy mondja a Shulchan Aruch, hogy ebben az esetben nem adjunk ki írásban ezt a kiközösítést. Ami nem érthető az egészben, hogy mit kell itt hinni. Jön az és azt mondja, az illető, a Bézdinak az embere tanúskodik, nem akar jönni. Nem kell tanúskodni. Ha eljött, akkor tudom, hogy el akart jönni. Ha nem jött el, akkor tudom, hogy nem akart eljönni. Mit kell itt tanúskodni? Ebből következik az, hogy ugye azt mondtunk, hogy azért van 3 lehetőség, mert azt mondja, hogy el van foglalva. Az egyszer nem jött el, ez nem bizonyítja azt, hogy nem akart eljönni. Mert ha egyszer tudunk, hogy nem akart eljönni, az nekünk már elég ahhoz, hogy kiközösítsük, mert megsértette a bíróságot. Azt nem lehet mondani, hogy a bíróság tényleg alkalmazkodjon egy gonosz emberhez. Ha ő akarta megsérteni a bíróságot, a bíróságnak akkor el kell fogadni a sértést. Akkor jó, ők megvannak sértve, csak kihirdetnek ellene a kiközösítés. Ezért, ha ő az első alkalomnak nem jelent meg, és a Bézden ember azt mondja, hogy azért nem jelent meg, mert nem akart eljönni. Honnan lehet ezt tudni? Mert mondtam. Azt mondta neki, a bíróság vár rá, én nem jövök el, kár rám várni. Akkor már nem kell most küldeni neki egy második és a harmadik felszólítást, mert nincs értelme. Tudunk biztosan, hogy volt ideje, hogy nem akart eljönni. És ez itt a hit kérdése. Amikor mi nem tudunk semmit, de elmúlt a hétfő, elmúlt a csütörtök, elmúlt a harmadik hétfő, és 3 felszólítás ellenére nem jött el, akkor ez a legbiztosabb tény, hogy nem akart eljönni. De ha első alkalom után, második alkalom után van egy a bíróság embere, tanúskodik, hogy nem akart eljönni, akkor az is elfogadható. Ez ugyanígy igaz a másikat. Ebben az esetben, ha mi elfogadunk a bírósági bejelentése nem akart eljönni, akkor az a kérdés, hogy írásba adunk-e vagy nem. Miért ne adjunk adjuk ezt kiírásban? Mert ebben az esetben az az előírás, hogy a kiközösített fizeti az író bérét. És ebben az esetben azt mondjuk, csak két tanúval lehet őt kötelezni arra, hogy fizessen az írásnak a díját. Ami azt jelenti, maga a kiközösítés, azt ki lehet hirdetni, de az írás az egy plusz költség. Pláne régen, amikor a papírhoz pénzbe került, és sok pénzbe került, az írás ez egy szakma volt, akkor ez egy plusz költség. Akkor csak 3 nap után, ha nem jött el, akkor nem kell várni semmire, mert akkor ez egy tény, hogy nem jött el. De ha az első és a második alkalom után már szeretnénk kiadni ezt az írás, mert tanúskodott valaki, hogy nem akart eljönni, akkor az csak 2 tanú. De ha 2 tanú ezt mondta, akkor már az első alkalom után is lehet már írásban is ezt kiadni. Egy kérdés még mindig az van, ugye, hogy kiközösítünk őt, mert azt mondjuk, hogy nem akart eljönni, és talán nem kapta meg a felszólítást, mert azt mondjuk, nem, hát minden ember felelőssége végzi a munkáját. Ha minden ember felelőssége végzi a munkát, és a bíróság emberre kézbesített, azt mondta, kézbesített, akkor ezt elhiszünk neki. És hiába a bíróság ember az csak egy ember, és egy ember alapján nem lehet ítélkezni egy másik ember ellen, 2 tanú kellett legyen, de itt nem tanúskodás szempontból van itt, hogy megkapta ezt a felszólítást, hanem azt mondjuk, ez egy tény. Egy szakember teljesíti a munkáját, egy futár teljesíti az ő munkáját. És erre azt mondjuk, hogy biztos, hogy megkapta a felszólítást. Ugye, ha azt mondtuk volna, hogy a bíróság embere tanúskodik, hogy átadta a felszólítást, hogy elnézést, tanúskodni nem lehet, mert egy ember nem tanúskodhat. De itt nem tanúskodás szempontból veszünk ezt, hanem azt mondjuk szakember szempontjából, hogy ez olyan tényleg veszünk, ami erősebb, mint 2 tanú is. Jó, akkor így legalább értem, hogy működik az egész. Most, az a bíróság kiközösíti az alteres, mert nem akart megjelenni, az nem csak a jogunk van erre, hanem kötelező. Nem tudnak azt mondani, jó, minket megsérted, hogy áldad, mi szerének vagyunk, így nem jó, miért nem jó, mert akkor már nem lesz jogi rendszer, mert igazságszolgálat. Mindenki fogja tudni, hiába indítanak egy pert, így se lesz ebből semmit, mert nem kell megjelenni. Azt jelenti, kötelező nekik ezt behajtani. És ha nem jött el, akkor ezt ki kell hirdetni a kiközösítés. Ugyanakkor azt mondja Allahá, hogy ez csak abban az esetben van, amikor a felperes kéri. Ha a felperes belefárad, akkor ugye a bíróság, nagyjából óvatos kell lenni az egészben, mert a bíróság ő nem foglal állást itt az alperes és a felperes között. Ha a felperes belefárad, akkor a bíróság azt mondja, hogy minket ez már nem értek. Hiába nem jött meg, nem jött 3-szor, hiába megsértette minket, ez nem a mi dolgunk. Ha a felperes még a követed, mi a következő lépés, akkor a bíróságnak kötelező kiközösítést kiírni. Itt vannak más variációk is, mert ugye az eredeti halakha azt mondja, hogy 3 bíró kell, hogy legyen minden. A legkisebb, a létszám az 3 bíró. Igen ám, de van egy olyan eset, ugye a választott bíróság. A választott bíróság, ott nincs előírás, a létszámot nem számít. Azt jelenti, hogy se a létszám, se a tudás, semmi nem számít. Ha mindketten beleegyeztek, hogy XY, vagy ketten, vagy 3, vagy 5-en fognak ezt fognak ítélkezni, akkor az itt érvényes, utána nem is lehet visszalépni. Ha mindketten önkéntesen választak ezt. Mi van akkor az utána megint nem érkezik meg a tárgyalásra, akkor megint ugyanaz számít, hogy a bíróságot megsérted. Hiába ez egy választott bíróság, hiába egyik se a bíró szokma szerint. Ők vállaltak őt, ugye, mert a halakában a választott bíróságnak semmiféle kritériuma nincs, követelménye nincs. Ami azt jelenti, lehet rokon, általában rokon az ki van zárva, mint bíró, mint bármi, nem kell legyen jogi tudása, pláne nem kell legyen avatott, szakavatott ember. De abban a percben, hogy vállaltak ezt, akkor megkapnak azt a státuszt, mint bíróság, és innentől kezdve nem lehet már játszani velük. Szóval a dolog lényege az, sokszor van az, hogy nem lehet elhozni az alperest a tárgyalásra. És természetesen az alperes mindenféle érveléssel próbál érvelni, miért nem akar eljönni. Most, amikor tudunk, hogy azért nem akar eljönni, mert nem akar tárgyalni, vagy nem akar, akkor természetesen ott van, hogy ki kell közösíteni a harmadik felszólítás után. De abban az esetben, amikor elmenne a tárgyalásra, de a feltételeket, vitatja, ha azt látjuk, hogy ez nem csak időhúzás, hanem tényleg van egy szempont, és a szempontot akár egyetértünk vele, akár nem, de ez egy szempont, akkor már nem lehet azt mondani, hú, már hármat mondtunk, hogy nem, ő vissza, válaszolt egy levélbe, de elnézést, tisztelt bíróság, ez így, ezekkel a feltételek nem jó nekem. És ilyenkor ezt el kell fogni. Nézzük meg, milyen variációk lehet. Az egyik variáció az, ugye ez jellemző Izraelben, hogy amiről beszéltünk már többször, van a hivatalos rabinátusi bíróság, és van nem hivatalos. A hivatalos, az sokkal inkább érvényes az ítélet. Pontosabban érvényesíteni lehet az ítéletet, állami hatóságok fognak ezt figyelembe venni. A nem hivatalos rabinátusi bíróságok, az, aki elfogadja, aki nem, de az állami hatóságok nem veszik őket figyelembe. Volt az eset, amikor a fér az egész vállás és minden, ami az kapcsolódik, akarta a nem hivatalos bíróságnál tárgyalni, és erre azt mondta a feleség, nem, ez nekem nem felel meg, én szeretnék egy hivatalos rabinátusi bírósághoz elmenni. Miért? Mert akkor, ha mit tudom én, bíróság ki fogja mondani, annyi és annyi pénz jár nekem, akkor az állami hatóságok fognak ezt figyelembe venni. Erre azt mondta, hogy természetesen joga van ehhez. Hiába tizedik felszólításnak is mondta, hogy nem, de nem csak azt nem jelent meg, én azt mondta, azért nem jövök el, mert nem szeretnek itt tárgyalni. Joga van ehhez, és el kell menni, alkalmazkodni kell hozzá. Az egy eset. Nézzék meg egy másik eset. Ha már kezdtek a nem hivatalos állami bíros, a nem hivatalos rabinátusi bíróságnak tárgyalni, és úgy közben az egyik meggondolta, hú, tényleg nem jó itt tárgyalni, jobb lenne nekem a hivatalos rabinátusi bíróságnak tárgyalni, akkor megint. Ha már itt kezdték, akkor már nincs joga elmenni innen. Erre hiába felszólítatta őt közben a másik bíróság, azt mondja, és itt kezdtünk, szeretnék itt befejezni. Ez is lehet. A harmadik, hogy azt mondja, nálam a városban van egy kis bíróság, ezért nem szeretnék a másik városban menni tárgyalni. Hiába az a kis bíróság nincs elismerve, a nagy bíróság el van ismerve, akkor megint a saját bíróság, saját városában, akkor megint lehetséges. Egy dolog, amit az izraeli rabinátusi bíróság nem akart elfogadni, hogy volt a Lubavicsi haszidoknak van egy belső bíróság, ami teljesen halachikusan döntenek, de minden ilyen ügy, ami a mozgalom belül felmerül, akkor a mozgalom belüli bíróságot akartak tárgyalni. Az volt a probléma, hogy volt egy tanárnő, aki beperelte, azt hiszem egy óvoda volt, és erre az óvoda azt mondta, elnézést, mivel ez a Lubavicsi óvoda, mi kérünk a Lubavicsi bírósághoz menni, ami egy országos. Erre azt mondta a rabinátusi bíróság, ez így menni. Az embernek joga van a városi bírósághoz menni. A mozgalmi bíróság arra nincs lehetőség, és akkor ha ők nem jönnek, nem jelennek meg, akkor a harmadik után ez azt jelenti, hogy megsértették a bíróságot. Most természetesen mindig, amikor egy nem állami rabinátusi bíróságnál tárgyalnak, akkor természetesen alá kell írni ezt a választott bírósági papírt. Ugye ezt mert elmagyaráztam már többször, hogy működik például, hogy működött itt sok száz éven keresztül Magyarországon, Budapesten, Debrecenben, hogy működött itt az, a rabinátusi bíróság, amikor az állam természetesen nem vette őket figyelembe, hogy mindketten önkéntesen aláírtak, önkéntesen szerint állami bíróság szerintük önkéntesen írtak alá, hogy ők szeretnék most a rabinát tárgyalni, és akkor ez érvényes, mint választott bíróság. De mivel ez már választott bíróság fogalomba kerül, utána be lehet hajtani a ítéletet már állami bíróságon is. Ami azt jelenti, hogy az indulás, ez egy választott bíróság, szerintem a zsidó valláson belül ez a hivatalos bíróság. Állami szem oldalról azt nézünk, hogy ez egy választott bíróság, amit ők választak. És akkor ez így működik bárhol. Bárhol a világon ez a rendszer működik. Azt jelenti, a zsidónak ez kötelező, de az állami szervek felé ez egy választott bíróság, és akkor alá is írják, hogy ilyen hivatalos papírt, ők vállalják ezt, mint egy választott bíróság. Mert ha ez sincs, akkor tényleg azt mondja, de elnézést, de azt mondod nekem, hogy szeretne menni a magánbírósághoz, amikor ezt nem lehet behajtani az ítélet, én szeretnék pedig elmenni állami bírósághoz, amit lehet behajtani, akkor tényleg jól érzed. Csak mivel van az a lehetőség, hogy a nem hivatalos bíróságnak az ítéletet is végrehajtani, csak ezért joga van bizonyos esetekben elmenni egy másik bírónak. De mindenképpen az a lényeg, hogy ő egy alternatívat kínál. Ő nem azt mondja, nem szeretnék tárgyalni, azt mondja, nem ehhez a bírósághoz szeretnék menni, hanem egy másik, ilyen variáció, olyan variáció. Most van egy olyan lehetőség, és nagyon sokszor a peresek inkább felé mennek. Van kétfajta bíróság. Van egy állandó bíróság, és van egy bíróság, ami erre a célra jön létre. Ami azt jelenti, héberül ez egy ilyen mazaik szó, zabla. Zabla, ez négy héber szó, ze borer lo ehad. Ami azt jelenti, hogy mi nem fordulunk semmelyik hivatalos bírósághoz, hanem én jelölöm egy bírót, én az alperes, ő az felperes, vagy mindegy, ő is jelöl egy bírót, a két bíró választ magának egy harmadik bírót, és ez így indul egy új bíróság. Mi az előnye ebben? Az előnye abban az, hogy az ember, én bízok benne, ha ő benne lesz, akkor igazságtalanság itt benne lesz. Az én oldalamra. A másik azt mondja, hogy ő lesz benne, akkor én bízok benne. És a harmadik, az nem akkor már a két bíró jelöli ki, mert akkor teljesen független legyen. A jelölés ne legyen az alperes és felperes által, hanem a két bíró. És nagyon sok esetben az alperes azt mondja, nem szeretnék elmenni hivatalos bíróság, inkább hozunk létre egy újat. És valamikor a felperes ragaszkodik ahhoz. Nem, ez egy konkrét, egy létező bíróság, nagy gyakorlattal ő hazajuk, menjünk. Most, a Shulchan Aruch azt mondja, hogy abban a városban, ahol van egy hivatalos városi bíróság, a zsidó hitkösségnek, akkor nem lehet azt mondja, nem, inkább valami más. Ezek léteznek, ő hazájukkal fordni. Ha mindketten önkéntesen nem akarnak hazájuk fordulni, az egy dolog. De amikor az egyik ragaszkodik a hivatalos, a másik nem akar eljönni a bírság, akkor azt jelenti, hogy nem jött meg, amikor kötelező volt eljönni, és akkor ő egy szárév jelentett, hogy kiközösítéssel lehet őt fenyegetni. Ma Amerikában például nem nagyon van olyan hivatalos bíróság. Ugye, emlékszem, egyszer volt itt a Népszabadságban, jött valaki, akinek van egy zsinagógája Manhattanben, és azt írta róla a Népszabadság, New York főrabbija jött. Olyan nincs, hogy New York főrabbi, mert New Yorkban van 10 000 vagy 20 000 főrabbi. Most mit ilyen New York főrabbi az? New York főrabbi, hát ez nagyon komoly, ez olyan nincs. És mondom, hogy ez a népszabadság, amit a más újság is lehoztak. És elmennek ide tárgyalni jobbra, balra, New York főrabbi. Általában 20-30-an imádkoznak, tartoznak az ő hitközséghez. Mondjuk az 50. És 50 embernek a zsinagógája lett a New York főrabbia. És ezért New Yorknak nincs főrabbia, és ezért nincs egy állandó bírósága se. És ezért nem lehet azt mondani, hogy tessék, ehhez a bírósághoz jönni, vagy elmegyek hozzá, vagy azt mondani, nem, én szeretnék egy másik bírósághoz menni, és ez joga van. Nem lehet engem kényszeríteni, ugye beszéltünk részletesen egy ebben a városban, vagy egy másik városban, akkor annak vannak halakák, hogy ki dönt, mely város. De ezen a városon belül, akkor joga van az altáresnek mondani, nem itt, hanem azt. Nem azt akar ott. Negyedik, ötödik, azt mondja, ha az altáres ide akar, és a felperes akar adni, akkor egyeztetni kell, mert nem lehet kényszeríteni. És ha nem jelenik meg, akkor nem lehet azt mondani, hú, ő nem jött meg ehhez. Ő elmegy, ha húzza az időt, és csak lehet látni, hogy játsza magát, akkor a bíróság azt mondja, elnézést, nem érdekel, kimondanak róla a kiközösítést. Ha pedig ő azt mondja, hogy elnézést, ez nekem nem felel, én egy másik, az én elmennék, akkor nincs mit csinálni. Egy kivétel, ő azt mondja, én elmennék, de állam a bíróságon. Ó, én szívesen, én nem zárkozok el a pertől, csak nem a rabinátusi bíróságnál az állami, azt mondja, hogy az állambíróság nem jön számításba, mert két zsidó között ez tilos. Ez olyan, mint azt mondani, hogy nem szeretnék pereskedni, és pedig kötelező neki eljönni a perre. A egyetlen eset, amikor azt mondja, hogy van rá lehetőség, ha egy ilyen, nem tudom, milyenek a neved, ilyen, olyan, mint egy a párton belül vannak ilyen bíróság, vagy egy ilyen szakmán belül vannak ilyen... Vannak ilyen fogalmak, hogy mondjuk egy politikai párton belül van, ami vita merül fel, akkor van erre, a pártnak van saját bíróság, és nem az a lényeg, hogy állami törvények. A pártnak vagy mit tudom én, a biztosítók között van szinte egy ilyen szakmai bíróság, ami nem állami törvények alapján. Ha nem állami tessék, ez fogalom azt jelenti, hogy mondom, mindenki, aki tagja a szakszervezetnek a bírósága, mondjuk ilyen. Aki tagja ennek, akkor kötelezőnek ide fordulni, és a dolog lényeg az, hogy ők nem állami törvények alapján ítélkeznek, hanem bevett gyakorlat. Vagy mit tudom én, két üzletember között van egy ilyen bevett gyakorlat. Az szabad. Miért szabad? Mert a dolog lényeg, miért tilos két zsidónak elmenni állami bírósághoz? Mert két zsidó számára van egy Isten adott bírósági törvény, és ők azt mondják, van egy másik, egy jobbik. És az megyünk az államvírusokat, mert az jobb. Az az elmenek az államvírusokat, ezzel azt mondanak, hogy az isteni törvények nem felelnek meg nekünk. De amikor nem valódi törvények, hanem ilyen bevett gyakorlat alapján, vagy józan ész alapján döntenek, akkor ha ez kötelező rájuk, mert van egy szerződés, vagy ilyesmi, ugye, mert ha nincs szerződés, akkor nem lehet azt mondani, hogy ne menjen el a bíróságot, hanem menjünk egy magán emberhez, mert miért? De ha van olyan szakszervezethez kötelező elmenni, hogy a szerződésben benne volt egy ilyen pont, hogy a vita merül fel, akkor a szakszervezet fordulunk, vagy a szakmai, mondhatja az alperes elnézést, én ez alapján én szeretnék élni ezzel a joggal. Természetesen, ha vita van, az kötelező ide elmenni, akkor megint a bírósághoz kell elmenni, és a bíróság döntsen, hogy joga van nem eljönni, vagy nem, mert a magánember nem dönthet, nem bírálhat felül a bírósági, a rabinátusi bírósági Szóval a végső soron azt lehet mondani, hogy ha valaki nem akar eljönni a bírósági tárgyalásra, a rabinátusnak egy lehetőség van, egy ilyen kényszer lehetőség, kényszeríteni őt, hogy ha nem jön el, akkor kiközösítik őt. És a célja az, hogy akkor gondolkodjon kétszer, hogy most akarja, vagy nem akarja, csak inkább eljön, és akkor vége lesz ennek a vitának. Szóval szerintem akkor még egyszer a célja ennek, ez a kényszerítése ahhoz, hogy jöjjön el tárgyalni. És ezért mondtam, hogy ez kötelező is kimondani, mert ha nem, és a bíróság soha nem fog élni a jogával, hogy kényszeríteni a tárgyalásra, akkor soha senki nem fog eljönni a tárgyalásra, és akkor káosz. Izraelben van egy lehetőség, amikor a rabinátusi bíróságnak többet is tud tenni, a házasság is válás kérdésben van, ami csak az ő hatáskörükben van, akkor joguk van börtönbe helyezni az életet, ameddig nem jön el tárgyalni, vagy más dolgok is. De ez csak a házasság és válás hatáskörükben van, mert ez exkluzív joguk van ehhez. Most. Ami ennél fontosabb, mert ideig beszéltünk arról a kiközösítésre. A kiközösítés az el kell ismerni, hogy két hátránya van ennek. Először az, hogy 200 évvel ezelőtt, vagy azelőtt is, amikor bevezették az állami polgári házasság, polgári válás, polgári anyakönyvezés, akkor attól kezdve, és még korábban is, már az állam nem engedett ilyesmi kényszerítés. Aztán elnézést, innentől kezdve a vallás az magánjoga, a magán dolga az embernek, senki nem tud kényszeríteni semmire, csak innentől kezdve igazán kiközösíteni azt nem lehetett. Erre egy dolog maradt még, amikor ugye a harmadik felszólítás után az illető nem jelenik meg, akkor még egy lehetőség van. Innentől kezdve a bíróság ki fogja mondani azt, hogy szabad állami bírósághoz fordulni. Ez még egy másik lehetőség. Mert képzelünk el, hogy két zsidó nem tud fordulni állami bírósághoz, de ha az auperes nem jelenik meg, akkor a rabinátusi bíróság nem tud tenni semmit. Nem lehet fordulni máshova, ide nem tudom őt kényszeríteni, hogy jöjjön, akkor most mi lesz? Akkor vége van az életnek. És erre azt mondom, hogy nem. Ha nem lehet őt idehozni, akkor kap egy engedélyt, menjen el állami bírósághoz. És ez egy másik lehetőség. Sokan árok azt mondja, hogy akkor se szabad fordulni állami bírósághoz, ha mind a két fél beleegyezik. Akkor se szabad fordulni állami bírósághoz, ha tudom, hogy hasonlóan ítélkeznek. Ez egy másik jogrendszer, de a végeredmény ugyanaz. Nem szabad miért, mert ezzel azt mondta, hogy ő nem fogadja el nem fogadja el az isteni törvényeket. Miért akkor szabad, amikor nem jelenik meg? Mert azt mondja, hogy én nem akartam ide fordulni. Én előbb ott voltam a rabinátusi bíróságnak, csak az illető nem jött el, és ezzel nem kell lemondanom a pénzről, és ezért a bíróság megadja neki a engedélyt, hogy menjen el. Most. Hiába mondtunk előbb, hogy van választott bíróság, ilyen-olyan, ami a létszám, nem kellett legyen három, nem kellett legyen szakavatott bíró, stb. Vagy azt is mondtuk, hogy a felszólítás az egy bíró, három bíró nevében teszi meg. Azt az engedélyt, amikor engedélyezik a folytatnak állami bíróságot, az kellett legyen három bírónak az aláírása. Hát nem lehet szerintem a kimondani róla, szerintem az, hogy az ember eljut az a státuszhoz, hogy azt mondjuk, hogy ő nem veszi komolyan a tárgyalást, az akármilyennek, milyen variációnál igaz. De amikor alá van írva, hogy fordulhat állami bírósághoz, akkor legyen három szakavatott bírónak az aláírása. És azután három felszólítást kapott és nem jött el, ez megint azt bizonyítja, hogy őt ővele másképpen nem lehet bánni, akkor a bíróság kiadja a lehetőséget, hogy forduljon állami bíró. Erre még olyasmi van a halakában, hogy van az az ember, akiről biztosan tudunk, hogy nem fog eljönni rabinátusi bíróság. Akkor kár három felszólítást küldeni neki, mert ki van zárva. Ebben az esetben, amíg a tényleg közismert, akkor eleve lehet megadni a lehetőséget fordulni az állami bíróságot. Mert azt mondjuk, hogy ez olyan, mintha már lejátszott az egész három felszólítás. De egy dolog, ami itt fontos, hogy csak akkor engedünk őt menjen állami bírósághoz, amikor azt látjuk, hogy tényleg van valami valódi követelmény. Mert sok esetben a halak azt mondja, hogy itt nincs, ez nem számít bizonyíték, állami bíróság elfogadja a bizonyítéknak. No, akkor ezek szerint akkor jobban fog járni, amikor állami bíróságnál fog tárgyalni. Mert azt mondja a halak, hogy mielőtt a rabinátus megadja neki az engedélyt, mivel az illető nem jelent meg, hogy szabad neki állami bírósághoz fordulni, miről van szó? Mutass meg! Mi azt jelenti, egy ilyen kis per, de nem a pernek, nem az a lényeg, hogy ítélkezni, csak látni, hogy tényleg van valami valódi alapja az egésznek. Mi van abban az esetben, a sikerrel járt, és itt a Bézdinnel 1 millió forintot kapott volna, állami bíróságnak 10 milliót kapott, és ez engedélyt kapott. Nem, úgy ment az állami bíróságot, kapott engedélyt, de sikerrel járt, és 10 milliót kapott, erre azt mondja állam, hogy 9 milliót vissza kell fizetni. Azt jelenti, győzelem, és nem 1 millió, hanem 10 millió, azt mondja, elnézést, nekem 1 millió jár, 9 millió vissza kell adni. Egy hihetetlen helyzet, hogy azt jelenti, hogy nem fordult át a rabinátusi bíróságot, de mégis körülbelül a rabinátusi bíróság ítéletenek kell, az kell ragaszkodni. Ezt mondja a halaká, a gyakorlatban tartak attól, hogy ez nincs annyira, nem tartják az emberek magukat ehhez. Ami azt jelenti, hogy amikor, amit kapnak állambírót, azt mondja, hogy ez jár nekem, az ennyi. Szóval akkor ezt, akkor most tisztáztunk ezt az egész fogalmat, hogy a bíróság felszólítja, az alperesek jöhet tárgyalni, mi van benne ebben a felszólításban, három lehetőség van. Ha nem jön meg, akkor milyen szankciók vannak, és főleg akár két szankció. Az egyik az a kiközösítés, ami vagy működik, vagy nem működik, és a másik az, hogy ami nem annyira egy szankció, de mindenképpen ez egy orvoslás a helyzetnek, hogy megvan abban neki a lehetősége, hogy menjen állami gyorsághoz. Szóval ez a ennek a jogosulása. Akkor sikerült ezt a fogalmat tisztázni. Köszönöm a figyelmet!